Jó napot kívánok! A lehető legkomolyabban kérdezem, van önöknek tutyiuk vagy pacskerük? Mert ha nincs, szerezhetnek, még pontosabban készíthetnek egyet maguknak, de akár a család minden tagjának. Úgy is közeledik a karácsony, remek ajándék lehet a tutyi, mert önök készítették szép, változatos mintákkal, és csak némi kötési tudomány kell ahhoz, hogy november 8-án és 9-én délután jó társaságban Wilhelm Konrádné Anikó tutyi készítő segítségével beleszerelmesedjenek a tutyi készítésbe. De mi az a tutyi vagy pacsker? Hát, kedves hallgatóink, a hazai svábok viseletének egyik darabja, egy mamusz, melyet gyapjúból kötöttek, s télen-nyáron igen jó szolgálatot tett. Tehát elő a kötőtükkel, november 8-án és 9-én irány a Budapesti Főutca 6, a Népi Iparművészeti Múzeum, de előtte a Hagyományok Háza internetes oldalán jelentkezniük kell a foglalkozásra. A zenekar muzsikált tárnoki sváb dalokat. Kint csak a Hagyományban műsorunkban, ígérem, a továbbiakban sokkal komolyabb leszek. Bár a jókedv, az öröm, a nevetés manapság igencsak megbecsülendő érzés, amit sokkal többször kellene gyakorolnunk. Remélem, kedves hallgatóink, műsorunk további percei okot adnak majd az örömre, s a beszélgetések, programok, melyeket ajánlok önöknek, elnyerik tetszésüket. Mert hogy mai műsorunkban lesz szó a Hagyományok Háza által rendezett, a Felvidék hagyományait bemutató tematikus napról, a Népi Iparművészeti Múzeum munkatársa Nagy Pölös Andrea Kressz Máriáról, vagy ahogy mindenki hívta, Panni néniről, a jeles néprajzkutatóról emlékezik születésének 100. halálának 30. évfordulója kapcsán a Mária Rádió Kincsek a Hagyományban műsorában. A hagyományos paraszti kultúra elemeit megőrizni, városi környezetbe átmenteni, életben tartani, újraértelmezni csak úgy lehet, ha állandó kapcsolatban van a gyakorlat a tudományos kutatással. Sosem szabad megfeledkeznünk falusi mestereinkről, akiktől szerencsés esetben első kézből tanulhattunk, de a néprajzkutatókról sem, akik összegyűjtötték, tudományos szempontok alapján rendszerezték, feldolgozták és elérhetővé tették számunkra évszázadok tudását és művészetét, felismerve és segítve a hagyományt újjáélesztő, úgynevezett revival mozgalmak jelentőségét. Ilyen kutató volt a most következő beszélgetésünk főszereplője, dr. Kressz Mária, Panni néni, akiről Nagy Pölös Andrea néprajzkutató, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum múzeológusa, a Panni néni címmel nemrégiben megrendezett kiállítás kurátora mesél. úgy gondolom, nagyon szép feladat Kressz Mária életművéből, vagy legalábbis életművének egy részéből kiállítást rendezni, de amikor az ember beleássa magát egy ilyen nagy életműbe, akkor ijesztő is lehet, és nagy felelősség, hogy mi az, amit kiválasztok, mi az, amit bemutatok ebből a nagyon nagy munkából, amit Kressz Mária végzett, aki 100 éve született és 30 éve halt meg.
Kressz Mária úgy kötődik a Hagyományok Házához és a Magyar Népipar Művészeti Múzeumhoz, hogy a Keremia gyűjteményben a Néprajzi Múzeumban, ahol ő 46 éven keresztül dolgozott, ott létrehozott egy új néprajzi kerámia gyűjteményt. Ez egy különálló gyűjtemény volt az összes többi kerámia gyűjteménytől, mert ez a 20. század közepétől gyűjtött anyagokat, külön leltári számot is kapott, és ezt pár évvel ezelőtt megkapta a múzeumunk. Ezen kívül, hogy miért nálunk volt megrendezve a kiállítás, a Néprajzi Múzeum éppen felújítás és költözés alatt áll, tehát ők ezt nem tudták bevállalni, viszont Kressz Máriának vannak olyan kötődései hozzánk, ami miatt úgy gondoltam, hogy mindenképpen érdemes lenne megemlékezni róla, mert gyakorlatilag maga a népi iparművész fogalom, mint kifejezés tőle származik. A múzeumunknak névadója is. A II. Világháború után a 40-es évek végén, 50-es évek elején próbálták a népművészetet egyfajta ózsdi, maradi, soviniszta, nacionalista jelzőkkel ellátni, és majdnem teljesen megszüntetni, és az embereknek azt a létalapját és kenyerkereseti alapját is elvenni, amit ebben folytattak. De volt 1952-ben Győrben egy olyan konferencia, ahol elsősorban Kressz Mária kiállt mellette, és elmondta, hogy ez mennyire átalakítható, mennyire fejleszthető, mik a tovább lépésének a lehetőségei, és akkor hozták létre a népi iparművész fogalmat, és ezáltal átvezették a modernebb felfogású népművészetbe. Szerencséjükre melléjük állt Ortutai Gyula is, az akkori kultuszminiszter, és ezáltal már mint nemzeti jelképnek, nemzeti erőnek és egyfajta identitás kifejezésének is a lehetőségét megadták vele, ezáltal már a szocializmusba is beépíthető volt, és aztán természetesen továbbiakban is.
Mi a különbség a népművész és a népi iparművész között?
A népi iparművész már nem az a fajta hagyományos falusi paraszti néni bácsi, aki elsősorban saját használatra vagy a környezetének a szépítésére alkalmazza, hanem tanulta valahol, ez már nem is feltétlenül alakú környezetéhez kötődő tevékenység, hanem valami olyan, ami az egyénnek fontos, ezt valamilyen módon tanulja, és mindenképpen próbálja továbbfejleszteni, nagyon sok esetben már el is szakadva attól a közektől, ahol ezt eredetileg készítették.
A háziipari szövetkezetek létrejöttében is nagy szerepe volt Kressz Máriának.
Igen, sőt, egyet kiemelten támogatott, a Mezőtúri Fazekas Szövetkezetet. Az egyik olyan szívügye volt Mezőtúr, ahova évente sokszor lejárt előadásokat tartani, a szervezett táborokat is, bár már a megvalósítását István Erzsébet végezte.
Mezőtúr egy nagyon híres fazekas központ.
Igen, elsőként került föl a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére, mivel Mezőtúron van egyedül Magyarországon kifejezetten fazekas múzeum, és Kressz Máriának, Paninének ennyire erős kötődése volt Mezőtúrhoz, így jövő évben tervezünk egy kifejezetten Mezőtúrral és Kressz Máriával kapcsolatos közös kiállítást az ottani fazekasok erőteljesebb megszólításával.
A bizonyos Néprajzi Múzeumban létrehozott gyűjtemény az nem csak azért fontos, mert nagyon-nagyon sok tárgy került be Kressz Máriának is köszönhetően, hanem ő kialakított egy olyan osztályozási rendszert, ami egészen más szemléletű volt az addigiakhoz képest.
Igen, Igaz Máriával írták meg a Magyar Népi Cserépedények szakterminológiáját, régészek is azt használják, én eredetileg régészként is dolgoztam, tehát tudom jól, hogy főleg az őskorban milyen nagy kagyfasz van abban, hogy most valamiről azt mondják, hogy csupor, vagy kisbögre, vagy éppen milyen elnevezéssel illetik. Kressz Mária terminológiáját bármikor, még akár az őskori kerámiára is lehet pont ezért használni, ahol méretfunkció alapján osztályozták be egy százas rendszerbe, és gyakorlatilag szinte nincs olyan edénytípus, amelyiket ne lehetne nagyon könnyedén és egyértelműen beazonosítani és használni is ezáltal.
A Panni néni című kiállítás a Hagyományok Házából elköltözött most az Arany 10 Művelődési Központba, legalábbis egy része, de ezzel nem ér véget a jubileumi év, vagy az emlékév programsorozata.
Nem, olyannyira nem, hogy a Hagyományok Háza Néprajzi Múzeummal és a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal mind a két helyről kaptunk egyébként a kiállításunkhoz anyagot, ezen kívül még a Székesfehérvári Szent István Király Múzeumból és a Túri Fazekas Múzeumból is, és ezt mindenképpen meg kell említeni, mert egy közös összefogással készült a kiállítás. A Néprajzi Társasággal és a Néprajzi Múzeummal közösen november 27-én lesz itt egy emlékkonferencia, a Hagyományok Háza pedig tervez egy Kressz Mária díjat kiadni évente három főnek, egy fazakasnak, egy kutatónak és egy olyan szervezőnek, aki a fazakas hagyományokat tovább viszi.
Ha Kressz Mária neve valahol felmerül, akkor tényleg elsősorban a kerámia ugrik be, hogy ő a kerámiák kutatója volt. De hát nem így indult a pályája, és sokkal tovább látott, sokkal több mindent, nem is tudom, jó szó-e az, hogy megjósolt, de legalábbis megérzett, megfogalmazott, ami manapság már szerencsére sok mindent tekintetbe véve, de viszonylag természetes. Tehát a népművészet mestere és a népművészet ifjú mestere pályázatok, a gyerekjátékok, és stb., de ne én beszéljek.
Ő egy igazi európér úrihölgy volt, akinek a magyar csak a harmadik anyanyelve volt. Az édesapja Kressz Géza hegedűművész, az édesanyja Nora Druet zongoraművésznő, de ő Berlinben született. Az édesapja révén német volt a gyerekek anyanyelve. Aztán tanult meg az édesanyja révén angolul. Már később, amikor Magyarországra került, akkor 10 évesen tanult meg magyarul, természetesen Zárdában megtanult franciául is, és olvastam nagyon magas fokon megírt orosz nyelvű levelét. Itt már az 50-es években kötelezően kellett járni orosz nyelvtanfolyamra. Volt egy olyan fajta szellemisége, ami komplexen és összességében láttatta magát a néprajztudományt is. Gyakorlatilag az ő szakdolgozata az egy kalotaszegi falunak, Nyászónak a gyűjtése alapján született meg, ahol ő elsősorban a szokásokba való belenevelődést, a gyerekjátékokat, a hagyomány továbbadását, gyerekeknek a mondókáit, aztán később külön foglalkozott a találós kérdésekkel, közmondásokkal, és amikor a Néprajzi Múzeumba került, ő nem is a kerámia gyűjteménybe került, hanem a textil osztályra. Fél Editnek a tanácsára kezdett el foglalkozni később a kerámiával, és éppen ezért, hogy a néprajznak a folklór és a tájnyi néprajz ágának is ilyen rengeteg részével foglalkozott, éppen a család zenei hátteréből gyűjtött népzenét és gyerekdalokat is, tehát valóban ezért mindenki mesterének tartatja, és hál' Istennek nagyon sok embernek meg is adatott, hogy az lehessen, még én is találkoztam vele iskolás koromban.
Nem csak a fazekasoknak alap Kressz Mária munkássága, de hát lehet, hogy akkor csak egy ilyen idézőjelbe téve mellékszálként született a Magyar Parasztviselet című kötete, ami szintén alapvetés ebben a műfajban.
Ez még a korábbi gyűjtéseinek az összegzése. Kalotaszegre olyannyira rendszeresen visszajárt, hogy a gyerekeit is visszavitte. Jelentek meg olyan korai tanulmányai, amik az ottani pólyaviseléssel, inkszabásokkal, egyebekkel foglalkozik, és a Néprajzi Múzeum adattárának a 16 folyóméteres adattári anyagából volt szerencsém nagyon sok ilyen rajzát és fotóját is végignézni. Varrónői precizitással szinte tárta föl azt, hogy ezek hogy néznek ki. Gyakorlatilag a történeti és a 19. századi parasztviseleteket is végiggyűjtötte, és egy nagyon szép impozáns kötetben kiadta, de ezzel nem fejeződött be általa a textilgyűjtés, hanem a textilnek egy érdekes másfajta ága felé fordult, a szűcs munkák felé. Ebből is jelentetett meg, ugyanúgy, mint a magyar népi kerámiából, Corvina sorozatban egy kiadványt, amit szintén sok nyelven kiadtak.
Ha már a fazekasságról, dr. Kressz Mária fő kutatási területéről annyi szó esett, hadd ajánljak figyelmükbe a Népi Iparművészeti Múzeum foglalkozásai közül egy ideillőt. Október 27-én és november 10-én 10 órától kalácssütőtálat készíthetnek Szűcs Tíme a népi iparművésszel. Az agyag megformázásához nincs szükség fazekas mesterségbeli tudásra, tehát bárki jelentkezhet. A Hagyományok Háza internetes oldalán találják a további információkat erről az eseményről is, s a második alkalommal, november 10-én a már kiégetett cserép kalácssütőben süthetik meg közösen az ünnepi fonott kalácsot, melynek receptjét is megosztják önökkel a szervezők. S ha már itt tartunk, essék szó a Hagyományok Háza Folklór filmklubjáról is, melynek szerkesztője, háziasszonya, Sztanó Hédi etnográfus, filmrendező. Most csütörtökön, október 17-én Szomjas György és Halmos Béla Fodor Sándor Netiről a híres kalotaszegi prímásról készült portréfilmjét vetítik este 7 órától. A vendég Salamon Beáta prímás lesz, akivel a vetítés után Sztanó Hédi beszélget. A Mária Rádió Kincsek a Hagyományban magazin műsorában Fodor Sándor Neti kalotaszegi prímás muzsikál, aki 1922-ben született, s 2004-ben épp 15 éve hunyt el.
Koncertlegényes.
október 26-án a Hagyományok Háza tematikus napok rendezvény sorozatának következő alkalmán Felvidék sokszínű és gazdag hagyományos népi kultúráját mutatjuk be. Játszóház, táncház, daltanítás, kézműves foglalkozások, hagyományos népi ételek kóstolója, etnomozi és népzenei koncertek is várják a látogatókat. Áll a Hagyományok Háza honlapján, s az eseményről Farkas Józsefet, az egyik szervezőt kérdeztem. De mielőtt elindulna a vele készített beszélgetés első részlete, Mihók Jolán és Mihók Margit, magyar bődi énekesasszonyok dalolnak a Mária Rádió Kincsek a Hagyományban magazin műsorában.
Ezt a kislányt nem az anya szülte, diófának a teje termelte, földre hajlik a szomorúságába. Diófának a teteje bujába, földre hajlik a szomorúságába. Irigyeim, hagyjátok szeretni, megvár szokva a szemem az intésre, a gyönge károm a szegényölelésre. Megvár szokva a szemem az intésre, a gyönge károm a legényölelésre.
Farkas József és Agócs Gergely egyrészt felvidéki származásúak, ami nagyon fontos a mostani beszélgetésben, másrészt rengeteg-rengeteg gyűjtést szerveztek és csináltak a felvidéken, tehát nem véletlen, hogy nyakig benne vannak mind a ketten a felvidéki nap szervezésében.
Igen, hát a vajdasági és a muravidéki tematikus nap után egy felvidéki nap megszerkesztésére, illetve bemutatkozására kaptunk lehetőséget Felvidék kincsei címmel. Egy egész napos rendezvényről van szó, amely 2019. október 26-án kerül megrendezésre a Hagyományok Házában, ahol is megpróbáljuk a Hagyományok Háza hálózat Szlovákia tevékenységet, illetve a hozzá kapcsolódó műhelyeknek a bemutatását.
2018-ban indult például népzeneoktatás a felvidéken. Tehát ez a Hagyományok Háza hálózat felvidéki intézményei vagy tevékenysége nem is olyan nagyon régi, de már van felmutatható eredménye?
2017. január 1-én indult meg a Hagyományok Háza hálózatosodás, és ezen belül a szlovákiai részt három kollégámmal vettem át, tehát négyen vagyunk, akik szervezzük. Az elsődleges feladatunk az volt, hogy azokat a problémás területeket tekintsük át, illetve olyan réseket keressünk, ahol nem folyik tevékenység. 17-ben elkezdtük a munkát. Nyilván van rengeteg fesztivál nálunk is, nagyon sok minden történik. Olyan tanfolyamok, illetve olyan módszertani képzések is voltak az elmúlt évek folyamán, amelyek a hagyományos népi kultúrára, de leginkább a néptáncra irányultak. A mi elsődleges feladatunk az volt, hogy olyan oktatási rendszert próbáljunk meg felépíteni, ahol az óvók és az általános iskolai pedagógusok részt vehetnek, ugyanis ilyen jellegű képzés soha nem volt nálunk. Beleugrottunk egy akkreditációs folyamatba, gondolván arra, hogy van a Hagyományok Házának egy brendje, ami ugye ezekre a pedagógusokra irányul. Gondoltuk, azt majd lefordítjuk szépen szlovákra, és akkor beadjuk az akkreditációt. Hát tartott egy évig, de örömmel jelentem, hogy az egy év után több mint 9 tanfolyamot, majd 200 pedagógus végzett. Ezek 60 órás képzések és akkreditációval végződnek. Nagy szerencsénkre első hívószavunkra mellénk állt a Szlovákia Magyar Pedagógus Szövetség és a Comenius Pedagógiai Intézet, akik az adminisztratív lebonyolítói ennek. Mi pedig adjuk a szakmai brendet, a szakoktatókat is szervezzük a képzéseket. 18-ban sikerült beindítani, mivel Szlovákiában sem, de Erdélyben és Vajdaságban sincs művészetoktatási tevékenység, ez csak Magyarországon elterjedt. Vannak zeneiskolák, művészeti iskolák természetesen, de csak klasszikus zenét vagy jazzt vagy rockot, bármi egyéb mást oktatnak, népzenét nem. Örömmel jelentem, hogy mi 6 városban, 6 helyszínen indítottuk el a népzene oktatásunkat, 5 városban vonós hangszereket, és Martoson Katona Pista vezetésével pedig Burdon hangszereket tanulhatnak a gyermekek. A 6 helyszínen van 4 gyermekzenekarunk már azóta. Az ő részükre rendszeres népzeneoktatást szervezünk Magyarország és hazai tanárokkal, és igyekszünk nekik negyed évente úgymond mesterkurzusokat tartani, ahova külsős mestereket, illetve hagyományos mestereket is hozunk nekik, hogy első kézből kapjanak információt. Ezek alatt a háromnapos edzőtáborok alatt azért összerázódnak. Több egyéni fellépésük is volt a saját régiójukban, de szerveztünk egy mesterkurzust a gombaszögi nyári tábor alkalmából a Folkpajtában is, ahol 40 gyerekünk muzsikált egyszerre a színpadon, és közel 50 gyerek tanult széki mesterektől muzsikálni.
Mi lesz ennek a napnak a programja? Például nagyon kíváncsi lennék az etnomoziban. Irigyelik a cigányok, hogy én Zsigulival járok. Portréfilm Potta Gézáról. Hát ő egy emblematikus alakja volt a felvidéki muzsikusok generációinak.
Ezek régebben készült filmek, ez a Bartók Csaba és a Bodnár Ottónak a portréfilmje Potta Géza szervesen kapcsolódott a néptánc mozgalomhoz. Rengeteg fesztiválra vittük, Tagos Gergővel hoztuk ki valamikor a 90-es évek elején Potta Géza és zenekarát a budapesti táncház találkozóra is.
Ő abaújszínai prímás.
Abaújszínai prímás, igen, és ő hozzájuk kapcsolódik az is, hogy Richtarczyk Mihály barátommal és a Pribé Gáborral annak idején a 90-es évek végén elvittük őket Magyar Bődre. Ugye Magyar Bőd az északi magyar nyelvterület legészakibb határán fekszik, és hát nagyon sok a vegyes házasság, nagyon sok a szlovák a faluban, de a hagyományozó csoport tagjai még éltek akkor. Ez a hagyományozó csoport 69-ben föloszlott, és több mint 20, hát majdnem 30 év után hoztuk őket újra össze. Ez a kezdeményezés vezetett oda, hogy aztán együtt jártak fellépni a Magyar Bődi Hagyományozó Csoport és a Potta Géza, Csuka Gézával, a Pimasszal. Több alkalommal hoztuk Magyarországra, de vittük őket Erdélybe és fesztiválokra. Ezen kívül az etnomoziban lesz még több olyan film is, a Gömöri cigányok például, amit az Agócs Gergely annak idején forgatott, és ez sem volt bemutatva nagy közönség előtt, valamint a Pásztorok ösvényén, ez pedig Varga Norbert folklórkutató kollégámnak a filmje, amit a Vörös Attila és Előddel ketten közösen csináltak. A Pásztorok ösvényén a 2014-es etnofilmen Nemzetközi Dokumentumfesztivál fődíját hozták el, ezzel megpróbálják bemutatni több gömöri pásztor generációnak az életét, a mindennapi életét, és nyilván, hogy a 21. században hogy lehet még a pásztorságból megélni.
Ha már Farkas József, a Felvidéki Nap egyik szerkesztője, mesélt Potta Géza abaújszínai prímásról, akkor következzen egy felvétel tőle. A gyűjtő, a muzsika hangszallagra rögzítője Agócs Gergely, a tematikus nap másik szervezője, népzenész, népzenekutató volt. A műsor zárja a napot, de számtalan koncert, kézműves programok lesznek egész nap itt a Hagyományok Házában. Abból kiindulva, hogy a széki nap milyen jól sikerült legutóbb, milyen sokan voltak egészen hajnalig, gondolom, hogy itt is arra számítanak, hogy a Hagyományok Háza összes termében zenebona, tánc és vigalom lesz.
Három régióra szűkítettük le ezt az egy napba belesűríthető programot. Az egyik az Oborvidék, a másik az Ipolymente, és harmadik az a Gömör. Na most itt nem arról van szó, hogy hogy egyszerű tánctanítással bemutatjuk a régiót, hanem mindegyik vidékhez hozunk vagy hagyományőrzőket, vagy gasztrobemutatót, borkóstolót, de gömöri daltanítás is lesz Szagócs Gergellyel. És hát, hogyha gömör, botolót is tanulunk majd, meg csárdást, Farkas Gábor barátunkat hozzuk el, aki a gömöri pásztorkultúra egy szegletét, a pásztorbotoknak a faragását, a díszítését, illetve azoknak a használatát mutatja majd be. Tehát mindegyik régióban lesz majd egy pici olyan érdekesség, amit idáig a mindennapi közönségünk nem láthatott. Kézművességre visszatérnék, 2018-ban a hálózat segítségével alakult meg a Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség. Ennek az volt az előzménye, hogy 2017 végére hálózatunk építette egy országos adatbázist. Senki nem hitte volna, hogy majd 200 kézműves tevékenykedik a felvidéken. Ebből most 110 szerepelnek ebben az adatbázisban. Tevékenységüknek a leírása, fotókkal, dokumentumokkal, elérhetőségekkel, és nyilván minden egyes kézművesről egy pár rövid szó a bemutatkozásban. Azért is fontos ez, mert a kézművesek, ugye tudjuk róluk, hogy ilyen magányos mohikánok. Mindenki csinálja kicsi dolgait, aztán elviszi a piacra, vagy kirakodóvására, eladja, aztán összecsomagol és hazamegy. De hogy legyen egy ilyen országos adatbázis kelettől nyugatig, és hát azt még nem mondtam természetesen, hogy a Hagyományok Háza Hálózat Szlovákiának van egy szlovákiai partnere, az az Élő Hagyomány Polgári Társulás, aki a lebonyolítója az ottani tevékenységeknek. Van több regionális kis kézműves szövetség, és ők együtt mozognak, együtt szervezik az életüket, de nincs országos érdekvédelmi szervezet. Ezért partnerként leültettük ezeket a regionális szervezeteket egy asztalhoz. Szerveztünk tavaly júliusban egy kárpát-medencei konferenciát, ahol a Hagyományok Háza Hálózatában dolgozó emberek, illetve a szakértők összehozták a régióik képviselőit, és így Vajdaságból, Erdélyből, Kárpátaljáról és a felvidékről szerveztünk egy konferenciát Rozsnyón, és az kapcsolódott a Várhosszú Réten minden évben megrendező kézműves nagyvásárhoz, úgyhogy teremtettünk egy ilyen kárpát-medencei fórumot is egy konferenciával ennek a kézművességnek, és hát nyilván az Országos Kézműves Szövetség delegálásában lesznek itt kézművesek a felvidékről, 6, akik majd a hagyományos kézművességet játszóház formájában is bemutatják a gyerekeknek. Meghívtuk Korpás Évát és zenekarát, akiknek a Libidáridom című lemezbemutató koncertjét hallhatja a nagy közönség. Elsősorban gyerekeknek szól ez a koncert, de azt hiszem, hogy a felnőttek is majd megtalálják a maguk kedvére valót a koncertben. Évát nagyon-nagyon régóta ismerem, többnyire hagyományos felvidéki népdalokat énekel, de itt most ebben a gyereklemezben feldolgozásokat is hallunk majd nagyon-nagyon neves zenészek közreműködésével. Az Élőszóval című DVD bemutatója, ez a Palócföldi népmesék Varga Norbert szövegfolklórgyűjtők gyűjteményéből megjelent a Hagyományok Háza gondozásában ez a DVD, és hát nyilván nagy hasznát veszik a magyarországi pedagógusok, illetve népmesével foglalkozók ennek a DVD-nek. Ebben természetesen közreműködik a Gócs Gergely, aki társa volt Varga Norbertnek sok esetben a népmese gyűjtésben. Az estet nyilván egy gála műsorral szeretnénk zárni, amely este 7 órakor kezdődik, és hát ahogy az elején mondtam, azok a műhelyek, akik a hálózatunkhoz kötődnek, illetve külsősök is lesznek majd, akik közreműködnek ebben a gála műsorban. Rakonca Néptánc Együttes Fülekről, és a Sendergő Gyermek Néptánc Együttes, egy 5 éve működő gyerektánc együttes jönnek közénk Ipolyságról, de meghívtuk Holec Ilonka énekes kedves barátunkat is, hát idősebb, ugye hagyományőrző énekes Alsóbodokról, ő Zoborvidékről érkezik, a Gereben zenekart Zselízről, és a szintén a mi hálózatunkhoz kötődő Foncsik és Galár is ének együtteseket, akik közreműködői lesznek ennek a gála műsornak. A gála műsor után pedig 9 órától gömöri táncokat tanulhatnak az ide látogatók, illetve egy szabad kötetlen gömöri táncházban vehetnek részt.
Egy kiállítást hadd említsek, mely kimaradt az előbbi felvidék kincseit bemutató tematikus nap ajánlójából, melyről Farkas József beszélt. Temet minket az idő címmel nyílik Gyetvai Zoltán losonci fotográfus kiállítása október 16-án szombaton kora délután, melyet december 7-éig látogathatnak, s 2 nap múlva október 18-ától egy másik kiállítás is várja önöket, a Játéktól a Mesterségig címmel, mely a Hagyományok Háza kézműves tanfolyamain készült tárgyak megújuló hagyományát kívánja bemutatni, és arra is választ ad, hogy miképp marad élő és hogyan tud megújulni a néphagyomány. De október 18-án pénteken érdemes lesz egy kicsit korábban elmenni a Hagyományok Házába, a budapesti Korvin térre, hogy a kiállítás megtekintése előtt részt vehessenek a Budai Vigadó épületbejárásán, ahol a pincétől a padlásig megismerhetik a felújított Budai Vigadó és benne a Hagyományok Háza épületét. Ha nem érnének rá ezen a napon délután 2-kor vagy 6-kor, se baj. Október 15-én kedden 5 órától, és 19-én szombaton 10:30-től is lesz ilyen épületbejárás, ahol a nagy közönség számára nem látogatható részeit is megismerhetik a budai Vigadónak. S most egy felvidéki banda, a Horsa István vezette Horsa Banda muzsikál ördöngös füzesi lakodalmas dalokat. Horsa István is azon felvidéki zenészek közé tartozik, akik nem csak muzsikálnak, hanem igen nagy elszántsággal és szorgalommal népzenei iskolát is működtetnek, kinevelve újabb és újabb népzenész és népzenekedvelő generációkat. Kedves hallgatóink, a Mária Rádió Kincsek a hagyományban műsora lassan végéhez ér. Zárjuk műsorunkat Gömöri Botolóval. A Fonó zenekar muzsikál. S még a felvidék kincseit bemutató tematikus napon a Gömöri Botoló táncanyagával ismerkedhetnek meg, addig november 4-én este indul egy 5 alkalmas tanfolyam, ahol egy másik tájegység híres pásztorbotoló figuráival is gazdagíthatják tánctudásukat, mégpedig a felső Tiszavidék eszközös táncának motívumaival. A botoló egyébként a régi gyökerű európai fegyvertáncok kelet-európai ágának legjelentősebb családja, melynek történeti kapcsolatai a 16-17. Századi hajdútánchoz vezetnek. Remélem, kedves hallgatóink, mai Kincsek a hagyományban adásunk is színesre sikeredett. Mindenki talált az elkövetkező hetekre programot, a tutyi készítéstől a kiállításokon át, a tánctan folyamokig. Ha mégsem, keressék fel a Hagyományok Háza internetes oldalát, vagy magát az intézményt Budapesten, a Korvin téren, az első kerületben. Ott százszámra találnak még érdekes programokat minden korosztálynak. Kincsek a hagyományban adásunkkal legközelebb 4 hét múlva, november 11-én jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Addig is teljen sok zenével, tánccal, kézműveskedéssel idejük. Munkatársaim Mohácsi Mihály Pál szerkesztő, a hangmérnök Glázer Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Vasvári Anna Máriát hallották. A műsort a Hagyományok Háza média műhelye készítette 2019-ben.
Csak ezen. édes rózsa.
Kis lajpinki gombolt,